Evezz a mére, 195. adás, egy új sorozatot indítottam, ilyen kis sorozatot, a nagybőti vasárnapok evangéliumáról, és a közzene, a telefonálási közzene Bach Máté passiójából lesznek részletek. Megyük is mindjárt a hagyományos Máté évben a megkísértés története nagybőt első vasárnapján Máté szerint. A helyszín. Nagyon fontos a helyszín, mert ennek is szimbolikus jelentősége van. A helyszín a puszta. A puszta nem sivatag, sokan a kettőt összekeverik. A puszta olyan hely, ahol van élet, kicsit mégis sivár és kietlen. Ugye a puszta télen, a puszta a népköltészetben, a népdal világában. Van élet a pusztában, mivel az evangéliumokban és általában a Szentírásban, a történeti leírásokban is rengeteg mély értelmű szimbolika rejtőzik, ezért most megvizsgáljuk a puszta szó mélyebb értelmét. A teremtés jelképes elbeszélésében a legyen világosság idejének kimondása előtt a föld puszta és kietlen volt. Isten lebegő lelke és Isten igéje telítette meg élettel. A puszta itt az élet előtti pillanat érzékeltetése, már van valami pislákoló élet, lehetőség, de csak lehetőség, egy pillanat, egy előző pillanat. Tehát ez nagyon fontos, hogy a puszta a születő élet lehetőségének a szimbóluma. Puszta szimbólum van a választottak életében, 40 évig a pusztában bolyongtak Egyiptom és Palesztina között. Itt is ez a köztes élet, a régit már elhagyták, de még az újba nem érkeztek meg, a régi és az új mesdjéjén vannak, az átmeneti zónában. János is a pusztában kiállt, a lehetőségek világában, a beteljesülés hajnalán. Nagyon érdekes ez is, mint lehetőség. Márk, és itt van egy nagyon érdekes Márk, aki az első írott evangéliuma van a kezünkben, nem tesz említést a részletes kísértésekről, hanem kiemeli a leglényeget, hogy a lélek kivitte őt a pusztában. Tehát itt is arról van szó, hogy elindult Jézus, és a pusztába lépéssel elindítja az új, a termő, a gyümölcsöző élet lehetőségét. A puszta végső jelentése a mi belső életünk, szívünk, lelkünk, mint a kegyelem befogadásának a helye. Ez az első szimbólum. A második a 40 nap. Ezzel már többször foglalkoztunk, mert visszatérő szám, vízözönnél látjuk a pusztai vándorlásnál, ugye a mai történetben Jézus után feltámadása után 40 napig maradt szeretetben, látható formában a világban. Ez a szám is a teljesség száma, mivel 4 égtáj van, ennek megfelelően ez is a tökéletesség jelképe, a 40. Azt jelenti tehát, hogy Jézus tökéletesen átszellemülve készül hivatására, és azt is sejteti a 40-es szám, hogy az egész világ számára kitárul Jézus minden égtáj felé az üdvösség hajnala. A következő lépés úgy fogalmaznám meg, hogy a nyitány. Zenei fogalmat használok, mert zenedrámák nyitánya legtöbbször úgy készül el, hogy a szerző előbb megalkotja a művet, majd a mű legjellegzetesebb dallamaiból, motívumaiból utólag nyitányt szerkeszt. Például egy nagyon híres ária, megjelenik a nyitányban is annak a dallama. Ez nyitja meg a művet hangulatilag, érzelmileg, előkészíti a hallgatókat a darab befogadására. Nem merészség azt állítani, hogy Máté evangéliuma szerkesztett mű. Ezért az is elfogadható, hogy a megkísértés története egy előzetes tömör jelzése az evangélium kulcsfontosságú mondatainak. Tehát a zenedráma az evangélium, és abból a fő részeknek a művészi tömör kiemelése a nyitány, a megkísértés története. Elsősorban belső lelki történés ez a megkísértés, egyszeri eseménynek tűnik, de valójában összefoglalása több azonos témájú sorsdöntő történésnek, és ezzel fogunk ma foglalkozni. A sátán próbálkozásai folyamatosan történnek az egész evangéliumban, ha szó szerint nem is jelenik meg a kísértő. Lukács megkísértés történetében van egy sajátos szó, egy időre elhagyta őt a sátán, és hát kérdéseket vet föl bennünk, hát mi az, hogy egy időre, hol jelenik meg még a sátán? Hát pontosan itt a titka, hogy állandóan megjelenik, és de hát nem pont úgy, mint a pusztában, de ennek az összefoglalása az első rész. Nyílt vagy rejtett felbukkanásait három szóban foglalnám össze, és most már itt van a nyitánynak a fő témája: kenyér, hamis csoda, világ és Isten uralmának hamis kapcsolása. Lássuk egyenként, a kenyérkísértés. Sokszor hallani prédikációkban, olvashatjuk vallásos újságokban, Jézus 40 napig böjtölt, nekünk is üdvös dolog böjtölnünk. Hát ez jámbor megfogalmazás, de nagyon-nagyon leegyszerűsített magyarázat. Nem tagadjuk meg teljesen, de szegényesnek érezzük, hogy hányszor erről szól a prédikáció, vagy pedig egy vallásos újságban az írás. Sokkal többről van szó. A kenyér szó magában rejt minden konfliktust, amely később megjelenik, de legélesebben a kafarnaumi vitában. A nép azt követelte, hogy Jézus szó szerint ismételje meg a csodát. Ő pedig azt hirdette, hogy lesz kenyér, de másképp. Ő maga a kenyér, teste étel, vére ital. Aki belőle él, maga is képes lesz kenyeret adni, a kenyér valóságos és átvitt értelemben. Vagyis Jézus a kísértés ellenére nem úgy oldja meg a világ kenyér gondjait, hogy naponta csodát tesz, az embereket változtatja át saját testével, vérével, hogy ők is csodát tehessenek. Hát ez persze nem tetszett, ezzel lázadtak fel, mert olyan megváltót akartak, aki közreműködésük nélkül cselekszik csodákat naponta, mint egy pék, vagy mint egy orvos. A sátán kísértése arra irányult, hogy az Úr egy hamis világot építsen, hiszen megteheti, váljanak a kövek kenyérré. Ez az első kísértés, ugye végig van az evangéliumok. Második, a templomi látványosság első hallása bizony elég furcsa kísértés leugrani a templom párkányáról, hogy közben majd Isten angyalai óvják és elkapják Jézus. Hát mi az értelme ennek? Kicsit bizarr, de mindjárt megkapjuk a helyes választ, gondolatban vigyük végig a történetet, mintha az Úr engedett volna a csábításnak. Leugrik, a nép feszülten figyel ott lent, nem tudom, hogy milyen magas volt ez a párkány, és egyre jobban esik, és hirtelen égből jövő angyalok a kezükbe fogják. Hatalmas szenzáció. hatalmas ünneplés. Tömegek csatlakoznak Jézushoz, a vállukra emelik, elismerik, elfogadják, nem szükséges vándorútra kelnie, nem kell bajlódni az értelmetlen hallgatókkal, nem kell szenvedni azon, hogy a rókáknak odúja van, galamboknak fészke, és az emberfiának nincs hová fejét lehajtania, nem, nem, csak megy egy diadal menetben végig-végig, ellensége lesz, egyetlen csodával eléri végső célját. Ha ez a látomás is a nyitány része, mert nyitány hol fordul elő? Burkoltan, de előfordul. Mindazok a történetek ide tartoznak, amelyek megkísérlik az urat arra rávenni, hogy szabaduljon meg a szenvedéstől és a haláltól. Péter, ments Isten Uram, hogy ez megtörténjen veled. Aztán a kereszt alatti gúnyolódások, az egyik lator felkiáltásai mind-mind azt sugallják, hogy Jézus csodálatos módon szabaduljon meg a szenvedéstől és a haláltól, szálljon le a keresztről, és akkor majd hisznek. Ez a kísértés, mint hogy a kenyér kísértés, szintén hivatásának szívét, lelkét érinti, kereszt, szenvedés, áldozat nélküli csoda világot. A harmadik kísértés pedig a világuralom. A Jézus sátának ajánlja az egész világot, ha leborulva imádja, vagy saját lényegét megtagadja. Ez a mozzanat is szerepel a későbbiekben. A kenyérszaporítás utáni próbálkozás, hogy erőszakkal királlyá tegyék. Pilátus követelése, hogy az előtte álló fogol vallja be, hogy király és milyen király. Herodes gúnyos viselkedése a fehér köntössel, a királyi jelképpel, sőt a tanítványok még a mennybe menetele előtt is egy földi uralom fölállításában reménykedtek, most állított helyre Izrael országát. És bár nem a bibliai időkben történik, örökös vágy bennünk is sokszor, hogy összekapcsolódjék Isten országa és a földi hatalom. Tehát a földi királyság egyben Isten királysága, a 10 parancs betartásáról állami törvények gondoskodjanak, meg a templomba járásról, meg sok mindenről, de ez sajnos minden ilyen próbálkozás katasztrófát, kudarcot szenvedett, és nagy botrányt okozott az egyház történelemben, mert Jézus kijelentette, az én országom nem e világból való. A világban ugyan jelen van, miként a só és a kovász, de nem ő a világ maga. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Jelen van, áthatja a világot, de nem akar maga a világ lenni, azonosulni vele. És itt eljutottunk a végpontig, a 3 kísértés tulajdonképpen egy, mi szent matematikát is végzünk, nyugodtan állíthatjuk, hogy a 3 kísértés egy. A gonosz Jézus küldetésének, hivatásának, önként vállalt életének leglényegét, szívét, lelkét támadja meg. A csodák bohózatát étele, a könnyű út választása a nehéz helyet, és a földi uralom összekapcsolása Isten országával egyaránt egy más, egy hamis, messiás, torz látomását villantja fel. Máté precíz és művészi formában ábrázolja ezt az egységes déli báb jelenést az Úr működésének nyitányaként. Nagy-nagy hálával gondolunk arra, hogy Jézus a szűk, a keskeny ösvényt járta érettünk üdvösségünkért. És itt visszatérünk Márkhoz, ugye, hogy egy mondatban is ugyanazt mondja, hogy a puszta át fog változni, a puszta lelkünk, a sivárság át fog változni egy új világgá. Ugyanaz tömören egy mondatban. Most még két megjegyzést tennék, ha gonosz mindig szentírási idézeteket citál, Jézus ugyanúgy bibliai igékkel hozza helyre a torz értelmezést, tehát itt lá nagyon, ez is nagyon szellemesen látszik, hogy hogyan lehet a szentírásból rosszul érvelni. Ugye? Hát ezt nagyon sokan megtették azóta, nem kell hozzá a sátán se. A másik kifejezés pedig Istent kísérteni, mit jelent? Olyan dologban követelni a gondviselést, amelyekben nekünk kellene cselekednünk, de nem akarunk, tehát nekünk kellene a munkát elvégezni. Mondjuk a gyerekeknél is szoktuk ezt mondani, a tanulás nélküliségre ráimádkozni, ugye? Ilyen, ez is tulajdonképpen, ha nem is gondolunk rá, de Isten kísértés, de vagy pedig veszélynek kitenni magunkat fölöslegesen, és ehhez kérnénk a gondviselés segítségét. Ez is Isten kísértés. Vagy hát például valaki imádkozunk állandóan egy betegért és egy szegényért, és nem teszünk érte semmit. Hát ezt próbáltam fölvillantani, ha zeneszerző lennék, ezt meg is komponálnám, de így is gondolom, hogy értik a kedves hallgatóim Jézus megkísértésének a lényege, eltéríteni hivatásától, és ő a keskeny utat választotta a széles helyet, és így követjük őt a nagybőjben és a keresztúton. Hát köszönöm szépen, és most lehet akkor telefonálni, kérdéseket föltenni a 061-374-09-04-es számon, mondtam addig átmeneti zene, pedig a Bach Máté Passió. Tessék, Mária Rádió.
Laudetur
Jézus. Innete, jaj, de örülök a Béla úrnak. Tessék parancsolni.
Én pedig a témának.
Igen, tessék, hallgatom. Szeretettel hallgatom.
A kísértéssel kapcsolatban.
Igen.
Az Úr imádságában, a mi atyánkban azt imádkozzuk a vége, utolsó előtti mondatban, hogy és ne vigy minket a kísértésbe. No, Isten nem visz kísértésbe. A francia mi atyánkot
most változtatták
a tanulmányom alapján megismertem, és ők sokkal értelmesebben fejezik ki ezt.
Feloldják a problémát, igen.
Mégpedig úgy, hogy ne nulesse poen succombe alla tentation, hogy ne engedj minket egyáltalán kísértésbe esni, és úgy szabadítsanak. No persze, Isten megengedi a kísértést, és ez az ember javára is válik, ha kellő hittel rendelkezik, hiszen erősíti. De no, ezzel annyi volt a célom, csak nem akarom én a magyar mi atyánkot, ami a latinból helyesen lett fordítva.
Hát például a görögből, nem akarok önnel vitatkozni, de most már görögből fordítják, tehát...
Na, de ott lehetett valószínű igen, ez igen. A hiba.
A görögben is így van, igen, igen.
Persze, imádkozzuk így igen. Tovább, ahogy szoktuk.
Persze, persze.
Csak gondoljunk igen. Erre, hogy igen. Nem Isten visz bennünket kísértésbe.
Hát te föl lehet ezt oldani.
És
igen.
Várjuk tőle, hogy szabadítson
igen.
Meg tőle.
Igen. Igen, ez sokaknak problémát okoz, mert a Jakab levélben is benne, hogy Isten nem kísért senkit, ugye, szó szerint, ugye?
Igen, igen.
Tehát tudjuk,
na,
hogy
én
ez...
nem gondolom arra, hogy mostan megváltoztassuk a...
Nem kell, most már ez egy ősi, már protestánsok is úgy, mert egységes szöveg most már ne, és hát gratulálok, mert erről az oldalról nem ismertem Béla urat, hogy franciául is tetszik tudni, úgyhogy valamennyit én is, úgyhogy csak gratulálni.
Istennek hála, hogy ahhoz az évfolyamhoz tartoztam, igen. Ahol még 47-ben választhattuk az orosz helyett az angol.
Na hát,
vagy
én már nem
választhattam.
Orosz tanultam, 10 évig érettségiztem is belőle, de azért franciául is tanultam, meg latinul is. Köszönöm szépen, Béla úrnak.
Merci bien.
És akkor merci beaucoup, au revoir, és most van egy másik, tessék, Mária Rádió.
Dicsértessék, Jézus Krisztus. Nagy tisztelte, köszöntöm.
Szeretettel.
Isten a csodát az irgalmas cselekedetekbe rejtette.
Igen, pontosan.
Vasárnap hallottunk egy ilyen igézőt, hogy egy földrajzkutató belesett egy olyan mély gödörbe, hogy nem tudott kimászni.
Igen.
És előtte a feleség azt mondta neki, ráerőszakolt, hogy a piros sapkát vegye fel, nem akarta felvenni.
Jaj.
És mikor belesett ebbe a mély gödörbe, akkor próbált kimászni, de sehogy se tudott, mert mindig visszacsúszott.
Aha.
És a végén már elkezdett imádkozni, hogy neki most itt vége lesz, mert nem tud kimászni. És egyszer csak látott árnyékot, és két ember jött, és kérdezte tőlük, hogy hogy találtak rá. Azt mondta, a piros sapkát ott hagyta, leesett a fejéről a piros
jaj,
sapka, és így találták meg.
Jaj, de tehát, jó. Jaj, de.
Tehát, hogy mennyire igaz az, hogy az Isten a csodát az irgalmas cselekedetekbe rejtette.
Igen. És nincsenek tömpen véletlenek. Igen.
Igen. Igen. Nincs. Albert Schweitzer írja, a véletlen az, mikor az Isten inkognitóban cselekszik.
Igen, hogy de szellemes, igen.
Igen.
Nagyon
igen.
Szépen köszönöm.
Isten áldja.
Dicsértessék, kedveske.
Sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Osten wird und des Menschen Sohn wird über...
Tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Béla úrnak a hozzászólásához szeretnék csak egy kis kiegészítést tenni. Ne nous laisser point succomber à la tentation, mondja a francia mi atyánk, ami helyes fordításban az, hogy ne engedj minket
igen.
Elbukni.
Igen, igen, de ez most egy egészen új fordítás, nem olyan régi, igen.
Igen, ne engedj minket igen. Elbukni a kísértésben.
Igen.
Hát ez a tökéletes helyes.
Igen. Ez helyes, de tulajdonképpen már nem magyar, nem fordítás ez, hanem egy kicsit magyarázó fordítás. Tehát nem a Jézus szavainak a szó szerinti lefordítása,
igen.
Tetszik érteni.
Igen.
Ez
igen.
Egy próbálkozás arra, igen, 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 de jó próbálkozás.
És valamelyik egyházi újságban olvastam, nem tudom melyik héten, vagy a Keresztény Életben, vagy az Új Emberben, nem tudom, hogy állítólag itt Magyarországon is foglalkoznak már avval, hogy ezt a részét a mi atyánknak valahogy
hát
másképpen akarják.
Nem biztos, hogy érdemel. Ezt nem tartom ezt helyesnek.
Igen, nem tudom, de azóta csönd van. Úgyhogy
igen,
lehet,
igen.
Hogy azóta meggondolták.
Persze.
Ezen változtatni.
Egy pár szavas magyarázattal egy gyerek is megérti, ezt tetszik tudni, és olyan patinás már, és most már ugye évek óta megvan az ökumenikus fordítás, tényleg, és hát most már minek?
Igen.
Akkor még tovább, még mújból, igen.
Igen, én nem azért telefonálok, igen. Hogy most én most ezt szorgalmazni
igen, igen,
akarnám.
Csak tetszett, pontosít, nagyon jól tetszett, igen. Igen, de látom, hogy mennyi francia műveltségű ember van közöttünk, de most még, ha megtetszik engedni, igen. Most is van, hála Istennek, folyamatosan telefonhívás. Tessék, Mária Rádió. Tessék.
Én mondhatom, én vagyok vonalban.
Hát nem tudom ki, mert én csak látom kiírva, hogy hány hívás van, és erre megszólítom.
Tessék.
Visszatessék a Jézus Krisztus. Ha én vagyok vonalva, azt szeretném mondani, hogy van nekem egy kis füzet, itt úgy van írva, hogy védj meg minket a kísértéstől.
Így is lehet mondani, igen, igen, igen.
Nem, mert a Jóisten nem visz minket a kísértésbe.
Igen, igen, most ezt nagyjából ekörül forrunk, de egyszer nagyon jó lenne, hogyha még most valaki egy kicsit rátapintana, tehát a Jézus megkísértését ráéreznék. Most a mi megkísértésünkhez nagyon helyesen ment el a téma, de még van, még lehet telefona, már nem nagyon. Van még egy, ha van új telefonáló, akkor szóljon, nincsen. Tehát itt azt akkor összefoglalnám, hogy itt arról van szó, hogy Jézus megkísértése pedig azt jelenti, hogy elterelni őt egy másik irányba, egy hamis messiás irányába, csak összefoglalom, tehát ez a lényeg. Nem csak az, hogy bőtölt, nem csak az, hogy ő ezek csak eszközök voltak. A cél, hogy az kizökkentse az egész hivatásából. De van hívás megint, tessék Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a kísértéssel kapcsolatban, mert nagyon régóta úgy imádkozok, hogy Uram, szabadíts meg a kísértőtől.
Így is lehet.
Ezt szoktam mondani. Most a Jézus megkísértése, ugye ez szerintem benne van az össztörténetünkbe, hogy tudjuk azt is, hogy amit Isten mond valamelyik igébe, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Igen. Ugye, amikor Péter megszólalt emberi gondolataival. Igen. És tetszett mondani, hogy a sátán tényleg ott kullog, mindig ott van a sarkunkban.
Igen.
És ezért nagyon kell vigyázni, és nagyon kell hagyatkozni a Szentlélekre.
Igen.
Mert csak az ő segítségével tudunk megszabadulni. Igen. A kísértőtől. És azt szeretném kérdezni öntől, hogy mit jelent Keresztelő Jánosnak az a kijelentése, hogy viperák fajzatai?
Hát az, hogy ez egy nagyon szép költői, de nagyon erős kifejezés. Mind a ószövetségi profiták használtak ennél randább kifejezéseket is. Azt jelenti, hogy hát ők a gonosztól való, a gonosz sugalmazásait követik. A vipera az egy szimbólum a gonoszságra, a rosszaságra.
Igen, én is úgy gondolom.
A vipera, amit mérget,
igen,
bocsát az emberbe, lelki, igen, lelki
lehet,
mérget, lelki értelemben megmérget.
Ezt minden emlegetni, igen. És ugyanúgy, mint ahogy a sátán mindig visszajön, a vipera is,
igen,
ugye elzavarják,
igen.
Vagy tűz.
Alattomos, és alattomos is a vipera.
Igen, igen, igen. Hát csak ez szeretném.
Igen. Igen, köszönöm szépen, és akkor még van, tessék Mária Rádió.
Dicsértessék.
Mindörökjön.
Beáta vagyok, és én csak azt szeretném mondani, hogy annyira csodálatos az Úr Jézusnak a megkísértése is, és szerintem a mi okulásunkra, és szóval a földieknek szól, azért, mert olyan kísértéseket kapott, amiket mi is szoktunk kapni, tehát az étel, a gazdagság, a világi hatalom, és igen. Ezeknek ő mind ellenáll. De azért is kaptuk mi ezt látványosan, hogy lássuk, hogy tudjuk biztosan, hogy ő tényleg valóságos ember is volt.
Igen. Bizony.
Úgyhogy akárhány próféta leírta volna szóba, ez egy olyan kép, az ember elképzeli, hogy nem tudna ellenállni neki, de ő, mint Isten ellenállt.
Igen. Igen.
De emberileg is. Szóval nem tudom megmagyarázni, hogy mit érzek, de az, hogy a kenyérrel meg lett kísértve az Úr, az egyértelmű, hogy emberi mi voltában.
Igen, igen. Igen, csak a lényeg az, hogy itt, amit mond a remélem sikerült érzékeltetnem, amit a Lukács mond egy mondatkát, hogy egy időre elhagyta őt a sátán, tehát végig, mindig az evangéliumok, ezek újból megjelennek, tetszik érteni?
Igen, igen.
Ezek a kísértések, és ez egy summája. Nem a végén van a summa, hanem a elején. Hát nagyon szépen...
Szóval, hogy ő nem csak a végén szenvedett, igen, most értettem ezt meg, amit tetszett mondani, hogy lelkileg ő végig szenvedett, mint ember.
Igen, mindig megkísértette a sátán, de nem ilyen látványosan.
Én ebben az egészben azt nem értem ebbe a kísértésbe, de ez csak most jutott eszembe, hogy telefonán beszélek önnel, hogy amikor kísértésbe esünk, azt mondják a papok, hogy akkor keresztet kell vetni, szentelt vizet, stb., mert akkor
ez csak eszköz, ördög. Ez csak eszköz.
De nem... akkor hogy tudta megközelíteni egyáltalán?
Igen, ne babonásan vegyük ezt, szentelt, de inkább akkor imádkozzunk rendes belső saját szavainkkal. Lehet szentelt vizet is használni, de nem az a legfontosabb.
Nem egy csoda eszköz, hanem...
Igen.
Nagyon szépen köszönöm.
Szívesen, asszonyom, mind dicsértessék. Hát még egy kérdése van, lehetőség, vagy nincs? Nincs. Akkor szeretettel elbúcsúzom, és 2 hét múlva fogunk ismét élő. Nagyon szép volt ez a mai nap, mert tényleg peregtek a kérdések, és akkor gondolom már kitalálhatták, kedves hallgatóim, hogy a színeváltozás lesz Máté szerint, tehát olvassuk el előre, ugye ezek a nagybőti evangéliumok lesznek sorra. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Evezz a mélyre bibliai elemző műsorunkat hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.